Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Van a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep City keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok! Végül is örülök, hogy itt lehetek. Most ez az 1 óra, 1 óra 10 perc, 1 óra 20 perc már nem osznám szoroz. Elfogadtam a sorsomat, beletöröttem, úgyhogy nyomjuk.
Jól van. Nem tudom, hogy ki hallgatta, mert mire kijön ez az adás addigra, mert szerintem online is elérhető lesz. Voltam vendég a Tilos Rádióban, és ott beszélgettünk a podcastekről, egyáltalán odáig jutottunk csak el, hogy mi a podcast, meg hogy lehet ezt csinálni, és hát igen, tehát nyilván azért ez benne van még Magyarországon minden podcaster életében, hogy a sűrű időszakokban egy kicsit, ha meg kell, akkor meg kell. De hát mi ezt nagyon szívesen megtesszük, értetek? Ez volt a legnagyobb felajánlás, kedves hallgatók, amit podcastertől valaha hallottatok, ebben biztos vagyok. De most akkor nem menjünk bele ezekbe a grafikus képekbe, hanem a mai hadcsapatnak essünk neki, és ahhoz is van egy segítségünk, aki nem más, mint a Kezdő öt újságírója. Van egy olyan 4-5 kedvenc szakértőnk, és azt hiszem, hogy ő mindenképpen közéjük tartozik, számítunk a szakértelmére, ugyanis ez pedig Govodics Tamás. Szia Tomi!
Sziasztok! Köszönöm, hogy benne lehetek a ti Kezdő ötösötökben is.
Szia Tomi, előtted ezt a point, de hát ki ne lőnél, hogyha te, mint az egyik főszerkesztő, ugye. Nagyon örülök, hogy itt vagy, és nagyon kíváncsian várom, hogy mit fogunk tudni diskurálni a mai hadcsapatról, akik között legalább 4 azért számomra is elég érdekes, ha nem is kedvenc csapatok, de legalábbis nagyon érdekesek.
Hát nekem viszont lesz ma kedvenc csapatom, és a Tominak is, és szerintem kezdjünk is ezzel, az egy jó bemelegítés lesz, tehát akkor a Miami Heat lesz az első, akit átnézünk, és azért a Heat most valamennyire egyenesbe hozta a hajót, de abba majdnem biztos vagyok, és most talán nem is a szakértőt, hanem a szurkolót kérdezem először, Tomi, hogy azért ezzel még mindig nem vagytok megelégedve, illetve nekem egy kicsit olyan jelenség is kirajzolódik az egész szezonban, például a Raptorzzal kapcsolatban is, de még sokakkal, hogy a jól védekező, inkább védekező típusú csapatok idén szenvednek, ha csak nem extrém jól védekeznek. Tehát, hogy van az a nagyon elita a Bucks, de például a Cleveland is, tehát ők nem szenvednek, de akik úgy jó védő csapatok, hogy hát annak el kéne vinni a hátán azt is, hogy támadni meg nem tudnak, na azok idén jobban szenvednek, és hát ez nem is csoda, hiszen egy ilyen szenzációs támadó szezont hoz az egész NBA. Szóval most megint az inga a támadás felé leng ki, annak ellenére, hogy tavaly megint a védekezés volt soron. Ez sem kedvez szerintem annyira a Heatnek.
Meg az nem kedvez a Heatnek, hogy amúgy maga a támadó rendszer, vagy az, amit Spoelstra szeretne csináltatni, az nem annyira gördülékeny, vagy nem olyan könnyen jönnek belőle a kosarak, mint mondjuk egy ilyen sima, nem tudom, pick and rollozó csapatnál, akinél van egy vagy két jobb ball handle, aztán igazából két zárás vagy egy zárásból jó helyzetek történnek. Ez egy picit ilyen olajozottabbnak kellene, hogy legyen ez a rendszer, de ami kellett volna ahhoz, hogy működjön, az egyőre nem nagyon történt, meg ugye a Lauri nem játszik jól továbbra sem, bár mondjuk lehet, hogy bizonyos meccseken jobb, mint tavaly. Butler is sérült volt sokat, igazából a 4-es posztot nem sikerült megoldani. Duncan Robinson ugye továbbra sem tűnik mindig NBA játékosnak, pedig ugye ő azért kellene. És ami nagyon érdekes egyébként, hogy tavaly úgy nézett ki általában, hogy amikor Lauri fenn volt a pályán, akkor rohanó csapat volt a Miami, és amikor nem volt fenn a pályán, akkor meg sétálós, csoszogós csapat volt. És most ha fent van, ha nincs, ilyen leglassabb, nem tudom, 3-4 csapat között van a Heat eddig.
Hát konkrétan és a harmadik hátulról.
Igen, tehát ez azért nem segít azon, hogy könnyen szerezzünk pontokat.
Lassul is a Miami, rengeteg a sérült, ennek ellenére valahol nem semmi 50% környéki csapatról beszélünk. Összességében azért nyilván a 26. támadó hatékonyság az nem néz ki jól, és ezt tudjuk, hogy ez a csapatnak ez a gyengesége, tehát így ebben a felállásban, és ez amúgy teljes felállásban is gyengesége lenne, csak nem ennyire. Tehát azért arról a 26. helyről, hogy a Miami kilőjön, egy ilyen 15 környékére fel kéne jönni, egyébként hetedikek védekezésben, tehát teljesen hozzák magukat, úgymond, még így a sok sérülés ellenére is.
Amit megnéztem most a winning streak alatt, ugye most 4 meccses győzelmi sorozatban vannak, hogy van-e bármi olyan kirívó új dolog, ami lehetővé tette ezt. Nyilván az egyik az, hogy relatíve, de itt is fontos, hogy relatíve egészségesek voltak, kihangsúlyozni a relatíve szót. Ugye ezzel folyamatosan problémái vannak sajnos a Heatnek ebben az évben. Tyler Hero szerepe nagyon-nagyon felértékelődik most, amikor, és ugye az idei csapatra jellemző az, hogy nem dob jól. Ha ő konzisztenciát tud hozni, és tőle jön legalább egy 20-22-24 hatékony pont, akkor van esélyük megnyerni ezeket az egyébként valóban csúnya meccseket. Ezen 4-es győzelmi sorozat alatt itt, ahol ki kell nyilván emelni azt, hogy nem játszottak túl a csapatok ellen, itt is azért az volt a jellemző, hogy vagy Hero, általában Hero egyébként kiváló teljesítmény nyújtott, leszemet, hogy a Pacers elleni borzalmat, azt a meccset egyébként volt szerencsétlenségem nézni, 87-82-es végeredménnyel zárult, éppen felébresztett a kiskutyánk, és ilyenkor ugye nem mindig szeret visszaaludni, idősebbről van szó, de mindegy, szóval neki köszönhetően pont ez sajnos ebbe belecsúsztam. Amit mondta Gábor, hogy 16-15-tel állnak így, hogy gyakorlatilag egy ilyen katasztrófába torkolható szezon kezdtek el, ahhoz képest szerintem tök jó. Úgymond visszamásztak erre a neutrális egyensúlyba, és innentől kezdve szerintem veszélyesek lehetnek. Nyilván a Heat-tel kapcsolatban mindig a playoffra gondolunk, és nem tudom, hogy nagyon számít-e, hogy ők most hatodikok lesznek, ötödikek. Ha lehet, nyilván meg kell célozni a negyedik helyet, nincs abszolút messze még. Igazából keleten ugye két csapat van, amelyik eltávolodni látszik jelen pillanatban. Ez a Bucks és a Celtics talán esetleg hozzájuk csatlakozhat még a Cavaliers, de rajtuk kívül meglepne, hogyha bárki ilyen nagyon komoly futást csinálna.
Én egyébként azt hozzáteszem, hogy a Philiben kezdek hinni.
Igen, azt már mondtad, igen, hogy a Philly lehetséges, és most valóban ők is azért winning streaken vannak, elég komoly winning streaken, 5 meccset nyertek zsinórba. Brooklyn is egyébként egy 6-os győzelmi sorozaton van, és hát a Knicks is, de mondjuk azt szerintem azért helyén kezeljük.
Igen, azt még egy ideig szerintem is helyén kell kezelni. Csak azért, hogy miért működik rohadt jól a védekezése most is a Miami-nak, én itt egy az egyben nyilván Bemadebajot is meg kell említeni, de főleg Spolstrát. Ez egy nagyon ritka statisztikai dolog lesz, amit most fogok mondani. A második legkevesebb kísérletet kapják közvetlenül a gyűrű közeléből, és a második legkevesebb open triplát engedik egyszerre. Ezt nagyon-nagyon ritkán csinálja meg NBA csapat. Tehát az ellenfél dobás térképe az ő szempontjukból fantasztikus. És hiába, hogy sérülgetnek, és azért sokszor pályára kell küldeni olyan játékosokat, akik a jó védőtől igencsak messze állnak, és itt még nem is Hero-ra gondolok, hanem Duncan Robinsonékra, meg értem, hogy Highsmith biztos jó védő lenne, hanem most tanulná épp az NBA-t. Tehát, hogy azért Spolstra rendszere, az már megint fantasztikusan működik, és ugye mivel minden eddiginél több zónát csinál a Miami, szóval ők évek óta a legtöbb zónát csinálják az egész NBA-ben, de most ezt is, nem tudom, négyzetre emelték, és 3 meccsüket láttam, de megkockáztattam, hogy Tomi, te majdnem az összeset legalább egy hosszabb összefoglalóban. Mennyire jön ez át egyébként a szemteszten, mert nagyon úgy néz ki, hogy ez a zóna a kulcsa annak, hogy ezt a statisztikai bravúrt egyszerre meg tudják csinálni, hogy középtávolikra kényszerítik, amennyire csak tudják az ellenfelet.
Nem olyan veszélyes egyébként, vagy nem látszik olyan nagyon sokszor a zóna, csak ugye nincs igazából olyan jó egyéni védő Adebayon meg Butleren kívül, akit lehetne egy-egyben komolyabban használni, úgyhogy legtöbbször ez ilyen kényszerűség is. Ugye a Lauri már nem az a védő azért, aki pár éve volt,
nem,
sajnos. De egyébként beszéltünk itt arról, hogy playoff vagy alapszakasz, vagy ilyesmi, szerintem is ez lesz majd a kulcs, hogy ez a támadójáték, ez playoffban képes-e egy elfogadható szintet hozni.
mint ahogy amúgy a Milwaukee-nél is szerintem majd ez lesz a kérdés, csak ők a bajnoki címért mennek, a Miami meg azért meglepődnék, hogyha a bajnoki címért mennek.
Igen, tehát a kérdésre a válasz azért ebbe a pillanatban inkább az, hogy nem. És szerintem,
szerintem is igen.
Nyilván élvehetnénk a menet is, ugye, és talán záró gondolatnak az jó lesz. Az elmúlt egy hónapban konkrétan ugye a Heatnek a második legjobb a mérleg az NBA-ben, és úgy, hogy egy bottom 8-as offense van, tehát a legrosszabb 8 támadó csapat között ezen időszakra tekintve is. Viszont egy top 7-es védekezés van egyébként 3 egészen konzisztens potens scorer, ugye. Ha valakiről tényleg beszélni kell, hogy talán szintet lépett végre, bár tavaly is ezt latolgattuk, hogy most akkor szintet lépett, vagy nem. Ugye Tyler Hero idén eddig kifejezetten jó, 21.59%-os TS-sel, ez egy nagyon-nagyon jó, milyen 2x A, 2x B opció lehetne. És nyilván van Jimmy Butler, és ugye Bam, akik szintén ilyen 20 pont körüli szkórerek. Nincsen egy olyan játékos, aki 30 pontot tud konzisztensen berakni közösbe, de nem is biztos, hogy kéne. A tripla, ami egyszerűen borzasztó, tehát csapat szinten ugye nagyon-nagyon rosszul tripláznak. Érvelhetünk amellett, hogyha megtalálják ezt a dobóformát, a dobó kezek újra elsülnek, akkor lehet, hogy ez egy teljesen más csapat lehet, de...
Szerintem ez jó érv, Zoli, mert a Miami Heat azért még nem is az van, mint a Raptors, hogy egy közepes tripla dobó csapatból lett hirtelen szar, hanem a Miami Heat az azért évek óta ilyen kb. Top 10-es tripla dobó csapat.
Hadd vitatkozzunk annyiban, hogy nem a semmiből lett rossz tripla dobó csapat a Miami, hanem már a tavalyi rájátszást is ez kísérte végig, kb. A második meccstől kezdve. Aha. És tavaly is végig azt vártuk a playoffban, hogy ma jó, de majd jön a tripla, és majd a Boston ellen ez lesz, meg az lesz, meg majd elkapjuk, és nem. És ugyanez folytatódik most is. És igazából, amiket Zoli most elmondtál az előbb, előnyök, vagy hátrányok, vagy bármiféle jellemzés, ez egy az egyben gyakorlatilag a tavaszi playoff Miami, azzal a különbséggel, hogy most Butler nem playoff Butler, mert nyilván nem kell, hogy playoff Butler legyen, de hát ő az alapszakasz Butler is képes megsérülni, úgyhogy igazából...
ez egy csúnya volt.
Igen.
Bocsánat, lezárásképpen hagyd dicsérjem tovább Spoelstrát, tehát, hogy annyira hihetetlenül jó a Miami rendszere, hogy nekem meggyőződésem, hogy ez a csapat igazából évek óta a tudása fölött teljesít, és lehet, hogy most nem annyira, de még mindig ilyen truvályokat tudok itt mondani, hogy harmadik legkevesebbet faltol a Miami, és második legtöbb turnovert kényszeríti ki. Tehát a matek leckét a Spo hihetetlen jól oldja meg továbbra is. Kicsit hihetetlen, hogy ezzel együtt is ennyire rossz a támadójáték, és amit Zoli mondott a triplákról, azért szerintem fontos faktor. Majd meglátjuk, hogy a mi borulátó Tomingnak lesz-e igaza, hogy ez nem annyira érkezik majd meg. Hát kíváncsi vagyok. Viszont menjünk át most akkor San Antonióba. A San Antonio Spurs, hát hogy is fogalmazzak csak, a kezdés út óta, tehát ugye ők azt hiszem 5-2-vel is álltak, azóta teljesen egyértelműen, konstansan, ahogy vártuk és ahogy bearangoztuk őket, a liga legrosszabb csapata, nincs kérdés, egyébként jelenleg 28-ak támadásban és 30-ak védekezésben, utóbbi egy picit nekem csalódás, azt hittem, hogy abban legalább egy nagyon picit följebb tudnak mászni, de emellé egyébként próbálnak rohanni, tehát 9. leggyorsabb csapatról beszélünk, és minden olyan hibát elkövetnek, amit egy fiatal csapat elszokott. Rohadt sok eladott labda, csak 3-an adnak több labdát náluk. Festék, totál átjáróház, itt azért majd meg kell említenünk, hogy Pöltülnek ez egy nagyon szar szezonja ahhoz képest, hogy ez ugye a contract year, és a gyűrű levédése sem megy idén. Úgyhogy azért Popovics sem akkora mágus. Az egyetlen, amit ilyen tipikus Popovics dolognak fel tudok sorolni, még mindig nem faltolnak. Tehát azt bárkinek meg tudja tanítani, ne faltoljon a csapata, az 5. legkevesebb falt, de a többit, azt a solid Spurs játékot, azt, ez annyira fiatal ez a csapat, hogy még Popovics sem tudja nekik megtanítani, és szerintem ezzel el is mondtuk, hogy miért ilyen vállalhatatlanul rossz a Spurs, ami nekik teljesen megfelel. Zoli, gondolom te ebben támogatod őket.
Ami a Spurs-t illeti, nyilvánvalóan számomra a legérdekesebb dolog az, hogy hogyan megy a tank. A jó kezdés, ami ugye rossz kezdés volt, a rossz kezdés után voltak elég jó sorozataik, utána volt egy 1-2-3-4, egy 5-ös vereség sorozat, aztán egy 11-es vereség sorozat, ahol hát többek között belefért egy ilyen 30 pont körüli vereség is, ami azért nem rossz, hogyha tankolsz, megmutatja,
Szerintem vagy 4-30 pontos vereség.
4 is, igen. Azért most jött egy olyan számomra is idegesítő, nyilván nem vagyok Spurs looker, de számomra is idegesítő győzelmi sorozat, ahol a például Tommy Heath-jét, és utána egyből a Cavaliers-t is megverték. Összesen egyébként két meccsen egy kombinált 6 ponttal nyerve, tehát két szoros meccset tudtak nyerni. Pont ezért egyébként, tehát vannak ilyen idegesítő győzelmeik, és ezért csak az ötödik legrosszabb mérleggel rendelkeznek jelenleg, ami nem ideális.
Azért jó úton vannak, hogy a legrosszabb legyen ez hamarosan. Hogyha levonod azt az 5-2-es kezdést, akkor azért mondhatjuk,
igen, hogy... bár ugye most a Washington, nem tudom, hogy most csatlakozik-e végleg ezekhez a tankolókhoz, ugye meglepő lenne számunkra tőlük, de ha tudnak találni egy jó kis sérülést, ugye Képinek és Billnek, akkor a határ esetleg elcserélni a Kuzmát.
Határa csillagosség.
Határa csillagosség lenne, ugye most 10 vereségük van zsinórban. Mindenesetre igen, a Spurs egyébként felvonultatja minden fiatal csapat, gyakorlatilag kivétel nélkül minden fiatal csapat legérdekesebb ilyen fokmérőit. Nem igazán jók semmiben, elég rosszak sok mindenben. Ez azért elég kellene, hogy legyen majd a top 5 legrosszabb mérlek ez a szezon vége, talán top 3-hoz is. Én drukkolok nekik, nyilván nekik is meg kell lépni majd azokat a döntéseket, meg kell hozniuk azokat a döntéseket a cserehatáridő környékén, amit minden kimondva, vagy nem kivondva, de tankoló csapatnak meg kell hoznia, és értéket kellene csinálni még azokból a játékosokból, akiből lehet esetleg. Itt a legnagyobb kérdőjel az Pördó, hogy vele mit lehet csinálni, kifejezetten jó szezonthoz idén is.
Igen, szóval, hogy én azért mondtam, hogy rossz szezonthoz, mert védekezésben abszolút nem önmaga, de lehet, hogy ezt te úgy látod, hogy ebben a csapatban nem is lehet. Nagyon visszaesett a rim protection százalék, a büntetőt még magánál is rosszabbul dobja, szóval, hogy így úgymond a szokásos pörtölt, azt szerintem abszolút nem látjuk.
Hát értem, mit mondasz, igen, de szerintem ez abszolút rendszer és egyéb probléma, tehát azért én láttam tőle idén egészen elképesztő meccseket, a Portland elleni 31-14-et, azt például néztem, gyakorlatilag megállíthatatlannak tűnt. Nyilván nem frekventálják annyira támadásban őt, tehát nem kap konzisztensen mondjuk még akár 10 dobás sem feltétlenül, de én látom ugyanazt a playmakert, ugyanazt a garbage cenyót, aki összeszedi ezeket a kosszalabdákat, és onnantól kezdve, ha már ő fel tud menni a labdával, akkor nagyon-nagyon hatékony. Idén is 63%-kal dob a mezőnyből, az egyik legjobb a centerek között, de igen, értem nyilván, hogy a csapat és ezáltal az ő védekező száma is nyilván sokkal rosszabbak. Szerintem ő azért egy, akár egy Dark Horse contenderbe, akár egy igazi contenderbe sokkal-sokkal jobb lenne ennél, impactre is.
Az legit teljesen, tehát ezzel számomra is lehet érvelni, mert nyilván itt szarból nem lehet várat építeni, és szerintem egy vagy két igazán jó védője van a Spursnek, de sok ilyen gyenge pont, aki azt se tudja még, hogy hol van. Ugye érdekes Trae Young helyzete is például, mert Trae Youngot mondtam, érdekes Trae Jones helyzete is, hogy nincs másik irányító, ugye ezért sajnálom az egész Primo dolgot, mert ő neki most bőven lett volna labdája, de Trae Jones meg, úgy megemelhetjük a kalapunkat, olyan szolid számokat hol, szerintem pont azt mutatja meg ebben az idényben is, hogy miért lesz ő majd csak csere irányító, és ez egyáltalán nem szidni akarom őt, vagy ilyesmi, de nagyon jól jön neki ez a szezon, ennek ellenére nem gondolom, hogy túl kéne értékelnünk például mondjuk az ő teljesítményét. Keldon Johnson is visszaesett a nagyon biztató kezdés után, szóval itt azon nagyon érdekesek azok a tankszezonok, már nem a szurkolóknak, hanem inkább csak így teoretikusan, ahol még olyan tehetség is alig van a csapatban, aki később majd a tagja lesz, amikor az playoffba megy, és hát sajnos a Spursnél egy picit ez a helyzet.
Pont ezért szörnyű szerintem amúgy ez a szezon nekik, mert az összes többi tank csapatnál azért valamiféle pozitívumot azért fel lehet sorolni.
Van kit figyelni.
Igen, vagy valami történik, vagy már ott van valaki, vagy valamiféle építkezés már elindult, a Spursnél csak rombolás van egyelőre. És ami rettentő idegesítő bennük, hogy visszahozzák a szezonba a Lakers-t, ugye azt hiszem pár nap alatt talán háromszor is ikadtak tőlük, a Lakers ott indult be. Utána megverik a Miami-t, ami érthető módon engem egy kicsit felidegesített. És utána megverik a Houston-t kétszer rövid időn belül. Ti mit csináltok, emberek? Most, hogyha az a két meccset sikerült volna elveszteni, meg a Miami-t is, mindegy rendes ember elvesztette volna azt a meccset is, akkor utolsók lennének, hogyha ezek nincsenek meg. Ehelyett van mögöttük három csapat, és nem igazán értem, hogy ezek ilyenkor miért történnek. És az a szörnyű amúgy, hogy most nézem közben, a Phoenix-től kikaptak 133-95-re, de arra emlékszek is, hogy ott úgy kaptak ki, mint hogyha ilyen, nem tudom, magyar B-csoportos csapatot láttunk, tehát semmi közük nem volt a kosárlabda semmelyik szegmenséhez. Még pihentek pár napot, És utána jött ez, hogy ők megverik a Houston, mert csak, megverik a Miami, mert csak, és ha már ez a kettő megvan, akkor hát verjük meg a Clevelandet is. Végül is csak liga első védekezés kell megverni, semmi probléma nincs velük tényleg. Tehát, hogy egyszerűen nem értem, hogy ilyenkor mi történik náluk. Mi kattan át náluk. Ha van erre magyarázatotok, akkor mondjátok, mert én értetlen vagyok.
Az egyetlen magyarázatom az az, szóval, hogy a Spurs az nem akar tankolni, nem azért ültetnek ki, ők tényleg ennyire rosszak. Viszont cserébe, mivel ők nyerni akarnak, és még úgyis ennyivel rosszabbak, ezért szerintem, ha van egy kis ideje Popnak, felkészíti a következő ellenfélre őket, elkapnak egy-egy jó dobó formát, szóval ez nem szisztematikus tankolás, csak a GM részéről, mert tényleg atomjaira bontotta ezt a csapatot, viszont abban meg lehet, hogy benne lesznek ilyen meglepő győzelmek inkább, mint mondjuk egy tavalyi Portland vagy Indiana féle kiültetés, hogy nehogy véletlenül nyerjünk. Így ennyi a magyarázatom. Zoli, neked bármi van, akkor mondd, de nekem ez a legjobb.
Megveszem, amit így mondtál kilóra, ez nem rossz szerintem. Azon gondolkodom, hogy kinek drukkolok a tankoló csapatok közül, de valószínűleg nekik, mert szerintem ez egy nagyon jó franchise lenne. Vagy nekik, vagy a Pistonsnak, úgyhogy ennek a két csapatnak. Itt látnám a legszívesebben Vemet.
Ma még beszélünk a Pistonsról is, de most Chicagóba megyünk. A legnehezebben kiértékelhető csapat számomra, mert a Bullsnál az a helyzet, hogy nem indult túl jól a szezon, majd darabjaira estek, és most mondhatnék adatokat, de nem vagyunk azzal előrébb, hogy mondjuk 22-ek támadásba és 17-ek védekezésbe, azért, mert ez most egy szétesett csapat, és szerintem nem érdemes megvizsgálni, vagy ha igen, akkor külön az elmúlt 5 meccset, és akkor elborzaszthatnék mindenkit azzal, hogy hanyadik helyre esett vissza a védekezésük az elmúlt 5 meccsen, vagy hogy mondjuk hányszor adták el a labdát. Nem gondolom azt se, hogy mostani statisztikák reális képet adnak a gárdáról. Viszont a szétesés az, hogy konkrétan miért történik, azt nagyon ritkán látjuk közben. Inkább a vége fele szoktuk látni. Én nekem csak teóriáim vannak, a legjobb teóriám pedig az, hogy ez a csapat ebben a most nagyon támadó ligában, ugye mondtam, hogy az Inga megint a támadás felelen ki, ebben nem tudja már felvenni a versenyt. Nyilván először is old school játékot játszanak, de láttunk olyat, hogy old school játékkal top 10-es támadás. Tehát DeRozan körül is volt már top 10-es támadás, például a Spursben is, szóval nem azt mondom, hogy ez egy aranyszabály, de Ni biztosan nem segít, és hát az sem segít, hogy mellé nem tudnak elit védekezést felrakni. Például, hogyha megkeressük azt, hogy ki az a center, aki Jokicsnál is rosszabbul védi a gyűrűt idén, akkor elárulhatjuk, hogy az Nikola Vucevic, aki a legrosszabbul teszi mindezt. Úgyhogy vannak itt olyan dolgok, amik már régóta tudjuk, hogy ez az, ami bekorlátozza a Chicagót, és ezek most nagyon durván ráborultak, úgymond a Bullsra. Nem biztos, hogy van ebből kiút, szóval itt azért erről is el kell majd kezdeni beszélgetni. Zoli, te mit látsz a Bullsnál?
Viszonylag röviden összetudom foglalni a helyzetüket. Ugye Eversley azt mondta, folytonosság nagyon kell. Ebből már nem látunk semmit. Vagy ha azt látjuk, hogy a folytonosság az jó, normál esetben, vagy jó lehet, akkor azt kell konstatálnunk, hogy itt nem jó. A Billy Donovan hosszabbítás becsődött, Vucevic csere becsődött. Az igazság, hogy lehet, hogy ezt a Carpax duót ki kéne rúgni. És ezen a ponton tank, tehát
Levin hosszabbítást még fel se soroltad.
Levin hosszabbítás, igen, és ugye tudjuk, hogy Ball, nem tudjuk, hogy pontosan mi van Ball-al, de nagyon egyre ijesztőbb a dolog, és most már úgy néz ki, hogy már most kimondják, hogy ez a szezon is kuka, és valószínűleg nem is fog tudni visszatérni ebben a szezonban. Tehát itt valami olyan krónikus tér dolog lehet, ami hát megint csak ráerősít arra, hogy mikor bombázod ezt szét, hanem most.
Top 4 protected az a pick. Én erre a mai draft rendszerbe, szóval nem igen, tudom, hogy számítanék-e.
Igen, az a baj, hogy top 4 protected.
Ha top 10 lenne, akkor azt mondom, hogy igen, oda be lehet menni mechanikusan. Top 4-be? Oda nem.
Hozzáteszem, épp hogy lemaradnak a playoffról, vagy valami csoda folytán bejutnak a play-inbe, és akkor ott esnek ki, tehát az miért jobb, mint egy esély egy top 4-re? Tehát én még mindig azt mondom, hogy tank akkor is, és ha a 6.-7. helyen megzel, akkor ez van.
Igen, minden esetre az Orlando fantasztikusat húzott, ezt már akkor is mondtuk, tehát egyelőre az Orlando ott tart, hogy Vucevicért megkapta Wendell Carter Jr.-t és Franz Wagner-t, és akkor még idén lehet, hogy kap mondjuk egy 5., 6., 7. picket akár.
Ez brutál lenne, nagyon-nagyon lopsided, az utóbbi évek egyik legdurvább cseréje lehet.
Bezony. Tomi, mik a benyomásaid így a Bulls házatájáról? Nyilván kicsit szar akkor beszélgetni, mikor válságban van a csapat, aztán lehet, hogy két hét múlva vennénk fel, akkor valamennyire már kikormányozták volna a hajót.
Hát, de ez nem most kezdődött, meg nem is tegnap, szóval itt igazából a szezon eleje óta ugyanezek a problémák. Amit talán még nem mondtatok, azok ugye picit az szerencse sincs velük. Nem akarok hazudni, talán ilyen 7-8 olyan meccset vesztettek el, ami ilyen 4-5 ponton belüli különbség. Ugye most 4-es vereség szériában vannak, ebbe is volt két hosszabbításos vereség. Most nem mondom, hogy annyira győzelmet érdemeltek volna ezeken, vagy hogyha megnyernek ezek közül néhányat, akkor annyival másabb lenne a helyzetük, de nyilván mondjuk a kicsit-kicsit szépíthetnének a mérlegükön, abban teljesen egyetértek.
Csak a szerencséhez hagyd tegyem hozzá, hogy a shooting luck az nem nagyon kedvez nekik, ugyanis 41,1%-kal dobják ellenük az open triplákat, ez a negyedik legjobb vagy legrosszabb, attól függ, honnan nézzük. Tehát gyakorlatilag szétdobják őket jelenleg az ellenfelek, úgyhogy valóban szerencséjük sincs.
Azzal teljesen egyetértek, hogy ha valahol bombázni kell, akkor itt bombázni kell, mert ennek semmi értelme ezt folytatni. Mindig a tank ellen vagyok. Nem szeretem azt, amikor valaki a tankon. Most a Magicet emlegettétek, ugye egyelőre ők sütöttek vele sehova. Tehát ez egy elég hosszú, hosszú távú projekt mindig. Igazából nem tudom, a Chicagónál milyen megoldások lehetnek, de az biztos, hogy ennek itt semmi értelme. Esetleg azt lehet tenni, hogy levinnek adni 30 dobást egy meccsen, azt nem valakinek. Valakire rásózni még itt szezon közben, hogy ő az új szupersztár. Nem tudom, hogy ezeket még el lehet adni, de az biztos, hogy így igazából playoffban nincs semmi keresni valójuk. És mondom, ez szerintem nem egy ilyen átmeneti egy-két hetes hullámvölgy, hanem a régebb óta meglévő problémáknak a felerősödése. Gyengén is játszanak, rosszul is védekeznek, szerencséjük sincs, kicsit így összejöttek a dolgaik, és emiatt látszik ennyire erősen az, ami szerintem már eddig is megvolt.
Igen, tehát a tavalyi futásuk az a tavaly előtti New York-i futáshoz hasonlít, hogy aztán utána visszajöttek a földre, úgymond, és hát én nagyon meglepődnék, hogyha így ez a csapat ebben a formában ebből fel tudna állni. Szóval ezért vagyok én is egy kicsit amellett, hogy inkább próbálják meg akkor a top 4-et elérni. A másik érdekesség pedig az, hogy ugye itt most nem elég, hogy Ball kiesik, Zach LaVine a sérüléséből nem tudja magát összekaparni, idén tényleg nem játszik jól. Nem vagyunk Zach LaVine rajongók, finoman szólva Zolival, de tavaly előtt azért dicsérgettük, hogy legalább hatékony, talán már nem olyan tragikus védő, csak szar. Idén meg a rossz LaVine-t látjuk, és én nekem meggyőződésem, hogy ez még mindig az a sérülés, amivel már a playoffba is bajlódott, ugye erről nyilatkozgattak is. Ami nekem szívfájdalmam az az, hogy Ayo Dosunmu sem nagyon tudott idén a nagyobb lehetőséggel élni, meg inkább egy ilyen, nem is tudom, falba ütközött, pedig tőle tényleg azt vártam, hogy még jobban kivirágzik, de Patrick Williams, akit ugye annó negyedik helyen húztak, tehát nem egy második körösről beszélünk, neki is elég komoly problémái vannak. Ugye volt egy nagy meccse, de az 10 meccsenként nem lesz elég. Kobe White-ot megpróbálták elsózni, de senkinek nem kellett, úgyhogy most rajtuk van, és akkor néha ő is dob egy 20-at, vagy 30-at is dobott, azt hiszem, valamelyik meccsen. Semmit nem érsz vele, egy ennyire tragikus védő, akinek playmakingje sincs egyszerűen a mai NBA-ben, erről már sokat beszéltünk. Szóval, hogy nagyon-nagyon át kéne szabni ezt a csapatot, hogy finoman fogalmazzak, és szerintem tragikus a helyzet, na. Tehát itt, ha most pánikgombolás lenne, akkor megnyomnám.
A következő 12 meccsük sem túl bíztató. Miami, Atlanta, New York idegenben, utána fogadják a Houston-t, talán nyerhető, aztán Milwaukee, Detroit, Cleveland, Brooklyn, Philadelphia, Utah és Boston. Szerintem ezzel a 12 meccsen véget is érhet a szezonjuk akár.
Meg a playoff álmok, így van. Nem tudok sok pozitívumot felsorolni, de Rozan még mindig hozza magát, és gyakorlatilag nélküle ez a csapat, ez most nem tudom, tök utolsó lenne keleten? Valami ilyesmi érzésem van. Menjünk át most nyugatra, ahol vár minket a Los Angeles Clippers, amelyik még mindig egészen tragikusan támad, szóval ez megint csak az, hogy egy újabb védekezésre építő csapat, aki támadásba megpróbálna közepes lenni, hogy így jó csapat legyen, de nem tud, 29-ek. A védekezésük negyedik, tehát minden siklik ott, ahogy kell, és ezt vártuk is, hogy ők jók lesznek, ugye nagyon jó védekező felállásaik vannak, tudnak jól gyűrűt védő magas emberrel felállni, tudnak 5 big winggel felállni, mindent meg tudnak oldani, még a kis embereik is viszonylag jó védők. A matekot sem csinálják rosszul, úgyhogy egész jól pattanóznak, viszont ami támadásban történik, azt rá lehet fogni csak Kawhira, hogy hát ő ritkán van, de én inkább ennek a következményeiről beszélnék, hogy Kawhi Leonard, ha van, akkor más játékot kell játszani, mintha nincs. És ez, hogy időnként beugrik, ez mondjuk szerintem a legrosszabb, ami történhet. Ehhez persze hozzá fogja rakni Zoli is szerintem, és akkor meg is kérdeznélek Zoli, hogy a John Wall és Reggie Jackson továbbra sem tud egy hatékony offenszt így ezek mostani formájukban működtetni, tehát nyilván azért Kawhi-jal sok minden megoldódna.
Clippers tényleg úgy érdemes vizsgálni, és úgy érdemes beszélni, akár a támadójátékról, akár a védekezésről, hogy éppen Kawhi bevethető-e vagy nem azokban a hetekben. Mindennek van értelme a Clippersnél, beleértve az egyébként nélküle szerintem teljes mértékben elhibázott és akár még rossz fitnek is nevezhető keretet. Ha ő van, a köré lehet építeni. Ha ő nincs, akkor ez egy végtelen középszer csapat. Szerintem ezt tudták ők is, tehát amikor ugye elboltolták a jövőt Kawhiért és Paul Georgeért, illetve ugye elhatározták, hogy akkor ezen duó köré építenek, akkor egyértelmű volt, hogy ez egy magas kockázatú, magas megtérülési dolog. És amit azóta látunk, az teljes mértékben beleillik ebbe. A keretben gyakorlatilag egy sor olyan játékos játszik, akik normál esetben nem lennének ott egy playoff aspiráns, playoff csapat, vagy contendernek ugye a 8-es rotációjában. Viszont nem nagyon vannak rossz játékosok, ha megnézed. Egy-kettőt leszámítva, és a Clippers, én azt hiszem, hogy egyébként náluk kimondva, tehát ezt Lou is lenyilatkozta, hogy próbálgatnak, összerakják, és a play-offban fog minden eldőlni, és ha oda el tudnak jutni, úgyhogy Kawhi egészséges, és Paul George egészséges, akkor bárki ellen lehet esélyük. Ha nem, akkor meg gyakorlatilag esélytelen ez a dolog. És nyilván a kérdés az, még velük kapcsolatban érdekes, hogy felmerül-e annak a lehetőség esélye, hogy nem jutnak playoffba. Ez nyilván attól függ, hogy hány meccset ad ki Paul George és Kawhi Leonard. Úgyhogy amíg ők azért nagyjából egészségesek, és tudnak játszani, mondjuk George, tegyük fel, hogy játszik egy 65-70 meccsen, Kawhi játszik egy 58-60 meccsen, addig azért szerintem ők ott lesznek legrosszabb esetben a hatodik helyen. Esetleg a hetedik helyen mondjuk, mert nyugat nagyon-nagyon erős azért. Ugye most ötödikek 18-14-es mérleggel.
Te inkább úgy fogalmaznék, hogy sűrű.
Azért sűrű is, meg erős is, igen, de inkább idén sűrűbb, mint erős eddig, igen.
Igen.
A Clippers pedig, hát egy, nem tudom, egy teljes enigma egyébként ebből a szempontból, hogy mert ugye nem jó a net ratingük, tehát sokkal-sokkal jobb eddig a mérlegük, mint a net rating, de ez meg megint csak arra visszavezethető, hogy a Kawhi és George nélküli meccseket nyilván nagyon-nagyon elbukják, tehát a net rating ebből a szempontból már nem lehet ugye nyilván jó, és nem fogja visszaadni azt, hogy egyébként teljes erővel milyen csapat.
Meg az a szolid csapat, azt se látom mindig egyébként, amit tavaly, ugye akár Paul George és Kawhi hiányában, de azért van itt egy-két olyan szezon elején alul teljesítő, például Norman Powell, aki aztán megérkezett itt az utóbbi, mit tudom én, 2-3 hétben. Tehát azért vannak ilyen biztató trendek. Tomi, te mit látsz náluk, és egyébként mennyire értesz ezzel egyet a Zolival, hogy azért ők hat alatt nem nagyon fognak tudni végezni?
Nem olyan sok nyugati csapatot látok, akik egyértelműen meg kell, hogy előzzék őket, úgyhogy szerintem igen, az a top 6 az tartható. Clippersnél szerintem az még egy érdekes dolog, hogy nem csak Kawhi hiányzik, hanem George is sokat kihagyott, és ugye Wall ugyan játszik, de hát egy év kihagyás után. Rajta is nagyon érződik, hogy nem találja a ritmust, és a támadásban tényleg nagyon sok olyan csapat van most, akik csak próbálkoznak. Igazából a playoffra kell ezeket összerakni, de nekem mindig az a bajom ezzel a történettel, hogy és ha ott nem sikerül, akkor tényleg kidobtad a szezont, akkor te pozitívumok nélkül. Biztos én vagyok a szkeptikus ebben, de mondjuk abban bízni, hogy majd Kawhi pont egészséges lesz egy teljes playoffon keresztül, abban én nem nagyon tudok. Más kérdés, hogy nem tudom, hogyha ebben nem, akkor miben tudnának másban bízni, amíg ő ott van, amíg ugye nem lehet átszabni a keretet. Úgyhogy kicsit a Clippers szerintem megint ilyen zsákutcába került ezzel a sztorival, ahogy annó a Paul Griffin duóval is abba került, hogy igazából nagyon jók voltak mindig, de nem volt esély a bajnoki címre. Most is ott van előttük a mézes madzak, hogy ha Kawhi egészséges, akkor ki tudja. De hát még nem volt olyan, hogy ő egészséges és fizikailag jó formában legyen.
Meg igen, tehát hogyha kibejárogat a keretből, akkor abból az lesz, hogyha egészséges is, de elfárad. Tehát, hogy emlékszem a torontós bajnoki futásra, a végén Kawhit már szerintem most kicsit túlzok, de tolószékbe tolták föl, hogy addig is nem mozog, csak a meccset valahogy bírt ki. Tehát azért ő a döntőben, a meccsek végére már hulla volt teljesen. Szóval nagyon necces az, amit mondasz, és nem tudom, hogy ez a rájátszásra mitől javulna meg, úgymond. Ha valamibe lehet bízni, az abba, hogy mostantól egyáltalán nem lesz sérült, és így rendesen bejátsza magát, de hát ez meg egy picit ilyen hiú reménynek tűnik. Nekem még az a feltűnő a Los Angeles Clippersnél, hogy kicsit bárkitől ki tudnak kapni, bárkit megverhetnek, állapotban vannak, tehát a konzisztencia abszolút nincs meg, még csak azt nézve sem, hogy játszik-e Kawhi vagy nem. Tehát, hogy mondtad Zoli, hogy a net ratinget meg ilyeneket ne nézzük annyira. Na igen, de nekik Kawhi-jal is ugyanúgy vannak betlieik, amikor Kawhi jól játszik, azt kellene szerintem elsősorban kiemelnünk, mert az sokkal kevesebb meccs, mint ahányan Kawhi eddig játszott. Úgyhogy ez az érdekes. Még egy apró javítás, hogy Norman Powell-t mondtam, hogy ugye a szarkezdés után egyre jobb lett, igen ám, de hogy most azért hozzá kell tenni, hogy több mint két hete sérült, tehát hogy azzal megint nincsenek beljebb, hogy ő megtalálta a saját dobóformáját. Nincs könnyű dolga a Tyron Lue-nak, én azt gondolom, hogy már megint többet hoz ki a keretből, mint amennyi reálisan benne van a rendelkezésre álló embereket nézve. Na de akkor nézzünk át a mai utolsó keleti csapatunkhoz, amelyik a Detroit Pistons. Bevallom őszintén, hogy még két sérülése ellenére is, ugye egész szezonra kiesett, még annak ellenére is érdekesnek találom ezt a csapatot, de egyre kevésbé, mert nagyon-nagyon gyerekbetegségeik vannak. Tehát ha van csapat, amelyik megbukik matekból, gyerekek, az a Detroit. 24. a hatékonysági mutatójuk a csapatok között. Tehát nem is igazán hatékonyak, de ezt nem tudják ellensúlyozni, mert egyrészt sokat faltolnak, csak három csapat faltol náluk többet, másrészt rohadt sok second chance pontot engednek, ebbe is bottom five-ba vannak, tehát hogyha mindezt egybeveszed, akkor gyakorlatilag minden, ami így az NBA matek feladata, hogy szedjél esetleg több pattanót, több támadó pattanót, szerez több labdát, hogy a végén több rádobásból gazdálkodhass, és ez nagyon fontos olyan csapatoknál, ahol amik nem jó dobók, mint a Raptors például ugye erre megy rá, szóval ebből is megbukik a Detroit, és mindezt úgy, hogy mondom, a 24-ek hatékonyságban. Így pedig azért elég nagy kínszenvedés tud lenni minden meccsüket nézni. Ez a 23. támadó és a 29. védőcsapat. Egyre kevésbé visz rá a lélek, hogy Detroit meccset nézek, ezt kell töredelmesen bevallanom. Annak ellenére, hogy Ivy-t, aki most szenved hetek óta, de nagyon kedvelem, meg tök jó nézni a pályán a sebességváltásait. Hát most szerintem ennél sokkal több örömük nincs is a Detroit szurkolóknak.
Esetleg Durán játékát lehet kiemelni, aki hát nem korkazódni, szerintem ilyen 6-7 mérkőzés óta a legjobb lepattanozók is rendszeresen ilyen 10 felett szokott leszedni. Az mondjuk azért némi bizakodásra adhat okot, hogy egyénileg nekik azért vannak mondjuk olyan játékosaik, akiket érdemes tanítani. Ugye ezt beszéltük a Spursnél, hogy nekik nem nagyon van még ilyenjük. Ami érdekesség, hogy ugyan összesen 8 meccset nyertek, de ebben a 8-ba belefért a Miami, természetesen a Dallas, természetesen a Denver, a Utah és a Golden State is. Tehát, hogy ilyen, néha, mint hogyha csak azért is, most ezeket kicsit megverjük, mert lenéztek minket, és azt mondták, hogy utolsók vagyunk. Van egy-két ilyen meccsük, amiket megint csak nem igazán értek, hogy miért pont azt kell megnyerni, mondjuk végül is, hogy a Miami-t miért verik meg, azt ugye értem, hogy 20 ponttal miért kellett őket megverni, de hogy szerintem a Detroit a Spurs-szel ellentétben egy sokkal egészségesebb tankcsapat egyelőre, abban mondjuk egyetértek, hogy a meccseiket mérsékelten ajánlom megtekintésre.
Igen. Nem ez lesz a League Pass csapat, pedig egy jó Ivy-val, Cunningham, tehát volt ebbe így, nem is tudom, spiritus. Zoli, mindig mondod a centereknek, hogy el kéne kezdeni triplát dobni, hát legalább annyit el lehet mondani, hogy Stewart ezt megkezdte, és 38%-kal egészen stabilan dob, úgyhogy lett egy olyan jelenség itt Detroitban, amit te mindig számon szokták kérni a magas embereken. Nem sokat segít rajtuk, csak gondoltam, megjegyzem.
Van egy-két érdekes dolog, igen, hogy Stewart kísérlet az egyik, a Killian Hayes kísérlet a másik. Hihetetlen, hogy még így 21 évesen ugye olyan teljesítmények után Killian Hayes ilyen 30 perceket játszik. Nyilván ebben az is benne van, hogy ugye nincsen most már két. A Pistons, ahogy mondtad, és szerintem beszéltek is ebben az adásban, egy nagyon-nagyon izgalmas League Pass csapatnak indult idén, de én már, meg mi már, azt hiszem Lalával akkor sem feltétlenül hittünk abba, hogy ők nagyon jók lesznek. azt hiszem a tavalyi után, ahol a jobbnak várta őket, mint aminek végül lettek idén, ő változtatott ezen az állásponton, és azt mondta, hogy idén se lesznek még jók. Nem tudom, hogy jól emlékszem.
Igen, valami ilyesmi volt. Az biztos, hogy én hittem legjobban a Detroitban, azt tudom. Igen. Igen.
Most a legérdekesebb kérdés tényleg náluk is az, mint a Spursnél ezen a ponton, hogy tudnak-e bottom 4-ben végezni, és mi lesz Bojannal? Tehát azok a hírek, amik most kijöttek az elmúlt egy hétben, hogy meg akarjuk tartani, de mi az anyádért akarnád meg?
Smoke screen.
Remélem én az. Smoke screen, mert ő hihetetlenül jó játszik ebben a szezonban, és nagyon-nagyon konzisztens tényleg, tehát gyakorlatilag All-Star szinten nyomja hetek óta, és nála azért ez most már szezonokra levezethető, tehát nyilván ő egyébként egy érdekes, mert ő olyan pont az a fajta védő, hogy szokták mondani, hogy ez a hogy akar, csak nem igazán tud, de legalább akar, és rá ez abszolút igaz szerintem a védő oldalon, ő megy és csinálja, csak ugye nem túl hatékony, de mint kiegészítő ember, harmadik, negyedik számú opciónak szerintem csodálatos lenne egy csomó csapatba, és az a jó egyébként még Bojánban, hogy kifejezetten jó playoff performer. Tehát nem esik szét a playoffban, jól teljesít a playoffban, minimálisan visszaesik a hatékonysága, minimálisan visszaesik a triplája, de jól triplázik. Tehát még a playoffban is 38%-kal dobja őket. Minimális playmaking, de összességében tényleg egy konzisztens 18-19 pont nagy meccseken is, és tudnék azért legalább két olyan csapatot mondani, akik playoff várományosok, és nagyon nagy szükségük lenne támadó konzisztenciára egy ilyen csávóra, mint amilyen Bojan. Úgyhogy nagyon remélem, hogy valaki cserél érte. Nyilván nem szabad két elsőkörös beáldozni egy 33-es Bojanért. Egyet szerintem lehet, hogy érdemes lenne némelyik csapatnak.
Kíváncsi leszek, de hagyj kérdezzek valami mást, mert azt szerintem mindannyian értjük, hogy Bojan elcserélése miért lehet egy logikus lépés. De hogy ugye szóba került Cedric Bey, hogy akkor Tomi először téged kérdeznének, te elcserélnéd Cedric Bey-t? Mert ez egy nagyon érdekes helyzet, hogy értem, a padra szorult. Azért ettől függetlenül még mindig egy nem rossz scorer, és ő szerintem nem tragikus védő, sose volt az, tehát elit se lesz valószínűleg, de mondjuk egy ilyen típusú játékosba, hogyha még van egy ugrás, akkor azt szeretnéd megnézni, hogy az nálad történjen meg. Ha meg nem nálad történik meg, akkor egészen, tehát akkor nem kell annyira megfizetni, egész jó szerződést tudsz vele kötni, szóval nem teljesen látom, hogy mi ez a napok óta, sőt hetek óta kerengő hír, hogy Cedric Bey elérhető. Lehet, hogy egyszerűen csak arról van szó, hogy két firstért elérhető, vagy hogy tényleg meg kell fizetni, lehet, csak felmérik a piacát.
Én így gondolom egyébként, hogy ez egy ilyen projekt, hogyha valaki elhiszi róla, hogy nála lehet nagy játékos, akkor mehet, csak akkor annak megkérjük az árát. Egyébként szerintem itt nagyjából arról lehet szó, hogy ők nem a jövőbeli terveikben nem látják az ő helyét, vagy az ő erényeit, nem tudják ők annyira kamatoztatni Cunninghamék mellett, mint amennyire esetleg jó játékos lehetne, és akkor inkább értékre kéne váltani, mert azért tényleg arról van szó, hogy igazából semmiben sem feltétlenül különösen jó játékos ő, nem is stabil, nem is extra dobó, nem egy jó playmaker, nem extra lepattanózó, nem lehet azt mondani, hogy védő specialista lenne, egy egészen hasznos játékos tud lenni, nem biztos, hogy Detroitban. Szerintem. Úgyhogy ha valaki kifizeti, én passzolnám.
Na Zoli, te hogy vagy így? A fiatal projekteket te szoktad legtovább védeni, azt hiszem hármunk közül.
Jó kérdés. Cedric Bey egy olyan játékos volt már az újon szezonjában is, hogy kicsit ilyen under the radar, és ott leírtuk azért, ha jól emlékszem azzal, hogy oké, átlagolt 12 pontot, nem dobta rosszul a triplát, de hol csinálta azt, és milyen mértékben hagyták neki, ugye, hogy hibázzon a pályán. Aztán nagyon úgy nézett ki, hogy, és itt a második szezonja is ugye felemásolt, mert a dobás hatékonyságban visszafejlődött, viszont gyakorlatilag a kezébe adták a labdát, és azt mondták, hogy figyelj, próbáld meg szervezni is egy kicsit, és ezt helyek közel egyébként jól is csinálta, ugye 3 assziszt gyakorlatilag 1,2 labdáladás mellett. Ki is tudott harcolni egyébként büntetőket, tehát az is egy pozitív eleme volt a játékának. Viszont ami vele kapcsolatban egy ilyen felismerés kell, hogy legyen, hogy az újonc idényében mutatott triplázása az jó eséllyel egy outlier, egy kirívó szezon lehet, és ha ez igaz, ugye tavaly már csak 34,6%-kal dobta, idén meg abszolút borzasztó 29,7%-kal,
Mondjuk tavaly is így kezdett, hogyha emlékeztek, semmi nem esett be neki két hónapig utána, aztán nem tudom, jött egy olyan hónap, amikor meg az a hónap olyan 75%-os TSS lehetett, szóval még várhatunk talán egy picit ezzel a következtetéssel.
Igen, csak hogyha az a kérdés, hogy miért, ugye úgy tetted fel a kérdés, hogy miért cserélhetik el, hát ez lehet az egyik oka, hogy nem látják benne azt a fitet szerintem, és lehet, hogy ez így volt már tavaly is. Nyilván az ilyen retrospektív összeesküvés elmélet, de talán már azért adták tavaly is a kezébe a labdát, hogy felsofolják az árát, és nem látták benne azt a játékost, aki ugye tavaly még ennek a nagy egyesnek a Big One mellett, ugye Kéd mellett lehet valaki, Ivy-val idén ez már remélhetőleg egy Big Two-ra bővült, és akkor ugye most jönne a harmadik nagy kirakós darabka, de lehet, hogy ők nem látták egyáltalán azt, hogy Sadik ez a játékos lehet, aki majd egy bajnok csapat negyedik-ötödik legjobb játékosa tud lenni. Őszintén én sem látom, tehát egy olyan srác tényleg, aki egyetlen készséget lesz, amit valami a falt kiharcolás és értékesítés, ebben tényleg nagyon jó. Tehát ahhoz képest, hogy ő 28 percet játszik, 4 kiharcolt falt, és ugye 85%-kal bedobja őket, az csodálatos. Ebben ő ténylegesen jó, ez ugye 36 percre levetítve már 5 feletti kiharcolt büntető, ami egy harmadlagos ballhandlertől szerintem tényleg kiváló, de ezt leszámítva, hogy semmiben nem jó, és azért egy jövőbeni bajnok esélyesnél, ha azt mondod, hogy a negyedik, ötödik legjobb játékosnak egy készség az, ami igazán jó, és úgy minden másba középszerű vagy annál is rosszabb, az nem feltétlenül olyan játékos, akire te építhetsz hosszú távon, még akkor sem, hogyha nyilvánvalóan roleplayer lesz a jövőben is.
Igen, én azt hiszem, hogy ő neki el kéne kerülni egy ilyen Indiana, Toronto, Miami féle nagy nevelőműhelybe, ahol az ilyen játékosokból még akár valami nagy is kisülhet, mert ez semmi esetre sem Detroit, szóval én azt gondolom, hogy a Detroit játékos fejlesztése az elmúlt éveket nézve nagyon durva kívánnivalókat hagy maga után, és ez is egy olyan következtetés, amit így lassan le lehet vonni. Viszont menjünk át Memphisbe. Hogyha nem lett volna ez az óvatosságra intő teljes dupla WTF vereség az OKC ellen, akkor most én azt a kérdéssel indítanék felétek, hogy van-e esélye bárkinek innentől, hogy átvegye az első helyet a Memphis-től nyugaton. Most ezt a kérdést még nem merem feltenni, de azért azt el kell mondani, hogy én azt gondoltam, hogy a két jól védekező játékos távozásával ők visszaesnek majd, ehhez képest szinte mindenben fejlődtek, és Jaren Jackson Jr. pedig félelmetes. Tehát azért nem emlegették eddig őt az évvédője szavazásoknál, vagy amíg eddig felmerült, mert ugye hát az eddig eltelt szezon első felét nem játszotta le. De azért eljön majd az a pont, amikor már ő eleget játszik, és azon a ponton szerintem nagyon szépen át fogja venni ezt az első helyet. Egészen félelmetes a jelenlét. Tehát egyből belőtte a top 5-ben a Memphis védekezését Jaren Jackson Jr. Ő és Brooks gyakorlatilag ketten olyan védő tandemet alkotnak, amire a Memphis felépítve, hát nem azt mondom, hogy hátradőlhet, de hogy így az alapszakaszban ők meglesznek, és óriási esélyük van a nyugati első helyre, abba teljesen biztos vagyok. Tomi?
Én azt tenném hozzá, hogy ezt Desmond Bane nélkül csinálják egyébként. Tehát, hogy ő azt hiszem ilyen 10-12 meccset játszott, és az alatt szerintem ő volt a legjobb játékosuk. Most ez lehet, hogy kicsit erős.
Hát egy kicsit erős, igen, de mindesetre felnőtt Morant mellé azt simán mondhatjuk.
Tehát ez az ilyen 25 pontokat dobált úgy, hogy szerintem most nincs előttem, nagyságrendeket tudok csak mondani, de ilyen 4-4,5 bedobott triplákat meccsenként 45% környékén, meg ez az 5 lepattanó, 5 gólpassz környéke, tehát volt triplája, volt betörése, volt büntetője, volt gólpassza, mindent tudott csinálni, és nagyon kellene ő ebbe a csapatba. Szerintem annyira kellene ő ebbe a csapatba, mint a tavalyi playoff Milwaukee-ba Middleton kellett volna. És látok is párhuzamokat egyébként a két csapat között, amit pedig mondtál, ugye Jaren Jackson Jr.-ról ez a védekezés, hát szerintem most nagyjából ezzel indultak el.
Igen.
Fölfelé, mert nekem Morantnek a számai meg a játék az továbbra is az eretnekség lesz, de nekem egy kicsit ez még mindig üres. Tudnak vele meccseket nyerni, nyilvánvalóan szupersztár, nem mondom, hogy nem az, ne értsetek félre.
Azért idénre van egy nagy fordulás, Tomi. Idén vele jobbak
igen, a pályán, igen, pedig igen, jóval. Igen. Csak azt akarom mondani, hogy szerintem ő egy személyben még mindig nem tudna ebből igazán élcsapatot csinálni. Ő még nem az a kategória, lehet, hogy később az lesz. De most már egy ilyen amúgy jól működő, jól védekező, jól összerakott csapat első opciójának ő is megérkezett szerintem, és kicsit most ugye helyükre kerültek a dolgok, csak én még arra vagyok nagyon kíváncsi, hogy amikor Bén esetleg visszatér, akkor vele hogyan fog ez működni, mert nagyon-nagyon sok van ebben a Memphisben. És mondom ezt úgy, hogy én eddig azért nagyon nem hittem bennük egyébként, én idén kezdtem el ezt kicsit érteni, vagy érezni, hogy ebből mi lehet.
Üdvözlünk a templomban itt a közösségünkben. Csak így mondom, hogy így a Memphis hívők nevében is. Zoli, mennyire gondolod validnak azt, hogy a Memphis előrelépett, és hogy igazából arra a mondatra is reagálhatnál, hogy elveheti tőlük bárki a nyugati első helyet reálisan?
Valószínűleg nem. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy hogyan tudnak játszani, hogyan játszottak ugye JJJ nélkül, ha megnézzük azt, hogy hogyan tudnának játszani, ugye nyilván a tavalyi minta az valamennyire csalóka. Nem is a minta feltétlenül, mert a minta az pont, hogy nagy minta volt, de a tavalyi mintának az eredménye ugye Morant nélkül az nyilván az egy túlzás, tehát szerintem a tavaly is nagyobb szükség volt Morantra, mint amit az a statisztika ugye mutatott volna, az a, nem tudom, ugye a record pace
igen, 70, igen,
74, igen. Itt tudom én mi volt, győszerem.
Igen, mert azt hiszem, mit tudom én, egy 21-8-al vagy 21-6 találtak már ennélkül, valami nagyon durva lett a vége.
Ne, sőt, tehát az elején az a végén egy... volt, tehát egy ponton azt hiszem, ilyen 21-3 is volt, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy a végén jöttek azok a vereségek, és én azt nem érzem egyébként feltétlenül, hogy Morant, mint játékos, olyan nagyon sokat fejlődött, de ez úgyis a play-offban fog kiderülni, illetve a szezon második felében talán már. Tehát eddig ugye a hatékonysága nem jó, de nyilván ez annak is köszönhető, hogy nagyon-nagyon jól kezdte a triplázást, és úgymond ő már elhitte, hogy ő akkor egy kiváló triplázó lesz, és ezt is hozzárakta a játékához, aztán meg talán ugye jött az, hogy hát az elkerülhetetlen cold streak, és az visszarakta kicsit a hatékonyságát, nem csak hogy a normálba, hanem még ugye annál lejjebb is. De ez egy egyértelműen nagyon jól összerakott, nagyon jó edzővel rendelkező, nagyon mély keret, fiatal keret, tehát a fizikai terhelhetőségük az magas szinten van. Én azt mindenképp elhiszem, hogy jobb playoff csapat lesznek. Azt nem tudom, hogy jobb alapszakasz csapat lesznek-e idén, mint tavaly, de az talán lényegtelen is. Ahogy szerintem az is kb. Lényegtelen, hogy első vagy második helyen végeznek. Azt azért, független attól, hogy nagyon közel van ugye a Pelicans is, a Suns is hozzájuk, 3.-4. helyen, meg a Nuggets is, nehéz elképzelni, hogy nem lesznek a top 2-ben, igen, mert náluk van a legnagyobb hiba határ, úgymond ezzel, amit mondtam, hogy ugye most tudjuk, hogy JJJ nélkül se hullottak össze, amire mind a ketten valamennyire számítottunk, abszolút nem ez történt, tehát a jó coaching, a mély kispad, a mély keret az ezt is áthidalta. Most, hogy egészségesek, meg egészségesek lesznek, gyakorlatilag a határa csillagosség tényleg, és azt várjuk, hogy akár ilyen 58-59 győzelemmel is végezzenek. Igen, én is ezt várom. A Warriors szerintem már nem fog ebből olyan szinten visszajönni, hogy megtámadja úgymond az első helyet. Simán bennük van, hogy odaérnek a 34. helyre, tehát a hazai pályán még náluk is megvan, meg kb. Bárkinek van még ugye erre esélye nyugaton. Olyan hihetetlen módon sűrű a mezőn gyakorlatilag 11-től egészen 3-ig.
Ja, vicces módon kivéve a Clippers, akiről ma beszéltünk, mert nem úgy tűnik, hogy innentől arra lehet számítani, hogy mindenki egészséges és beindulnak.
Igen, és ugye náluk az a net rating is azért valamit jelez, tehát mínuszos net ratinggel te nem fogsz azért pályért küzdeni, tehát itt valaminek változnia kell. Meglátjuk. A Grizzlies minden esetben egy nagyon-nagyon érdekes csapat, akinél több olyan szerintem kifejezetten meglepő dolog van, ugye Kancsár az egyik ilyen erre a szezonra, már tavaly is te ugye nagyon-nagyon kedvelted őt, de akkor még a nem Grizzlies fanok hát annyit láttak, hogy hát ez a csávó, amikor épp kap véletlenül 20-25 percet, nagyon jó, de ugye egyébként van, hogy alig játszik. És akkor idén ez totál megváltozott, ugye most már stabilan 20 perc felett játszik, kezdő tagja volt a szezon eddigi kétharmadában, és egy konzisztens elit dobó gyakorlatilag, ami nyilván itt elsősorban azt jelenti, hogy azoknál a rá kijátszott helyzeteknél, tehát ő nem fog pulapot nagyon vállalni, nem lesz nyilván 8-9 kísérlete, de nagyon-nagyon konzisztens, és mindent jól csinál, mert nem a leggyorsabb lábú védő, de szerintem intelligens védő, a passzsávokba tudja, hogy mikor kell beérkeznie, nem nagyon kockáztat, ami nyilván ugye tudjuk, hogy egyébként a Grizzliesnél azért a játék része, hogy beugráljanak a játékosok a passzsávba, tőle ezt azért nem látom.
Olyan meglepő lepattonói vannak Kancsának, mert egyszerűen nem hiszed el, hogy mekkorát ugrik. Szóval, hogy ő neki baromi nagy a súlypont emelkedése, és egyszerűen kicsit ezek a Josh Hart lepattonók, csak nyilván annyira nem erős, mint Hart, de hogy hogy egyszer csak feltűnik, és bum, egyszer megjelenik a keze, és lehalásza a magas emberek közül. Szóval, hogy van egy-két ilyen extra képessége Káncsának, amit nagyon bírok, de szerintem Aldemát is fel lehet sorolni ebbe a sorba, hogy azért nyilván JJJ hiányát azért is élték túl, mert Aldama valamennyire védekezésbe is pótolta, nyilván nem elit módon, de valamennyire, amennyire kellett, és azért nem dobta extra triplákat, de nem is lehetett otthagyni, hogy dobáljál. Tehát azt ő azért megbüntetni. Már megint előhúzott a zsákból két játékost a Grizzlies. Lassan úgy érzem, hogy egy Ja Morant védő beszélet kell mondanom. Nem akarok nagyon hosszú, csak azt akarom elmondani, hogy egyértelműen nagyot lépett előre védekezésben, azt gondolom, hogy playmakingben is, és ami a hatékonyságát illeti, jelen pillanatban a legnagyobb különbség az az, mert a triplákat azt én jónak érzem még így is, hogy most nem annyira mennek be, ugyanis eljutott oda Ja Morant, ezt ki kellett harcolnia, hogy ne adják fel teljesen az ő tripláját. Még mindig sokszor alul mennek egy pick and roll-nál, mert ugye ha ő sebességbe jön, akkor neked reszeltek. Tehát akkor még mindig jobban ez megéri, de most már, hogyha tök üresen hagyod, akkor azt a triplát ő 40-45%-kal bedobja. És igen, persze, most bátor lett, és amit mondott Zoli, teljesen igaz, hogy ő elhitte, és ezért visszalépős triplák, meg 9, meg 10 méteres triplák, ilyeneket is elvállal, és ez meg fog látszani a százalékán, de ez már nem az a 35 körüli százalék, mint az eddigi években, hogy csak a tök üreset tényleg kinő körülötte a fű, és úgy rádobhatja, hanem ő most már ilyen szempontból egy hagyományosabban védett playmaker, és ez nagyon fontos különbség. Ami nála most rosszabb, az a gyűrű közeli befejezések, az ugye nála egészen elképesztő volt az elmúlt szezonban, és én úgy gondolom, hogy Ja Morantra most már jobban védekeznek a csapatok, most már mindent megtesznek, hogy kicsit ilyen Jannis elleni védekezés, és ezért is tetszett nagyon a Tominak a Bucks hasonlata, mindent megtesznek, hogy odahúzzanak egy falat, és Morant-tel az a helyzet, hogy ő ilyenkor is megpróbálja bedobni, és még ilyenkor is elfogadható százalékkal dobja be, de azért az űr százalék azonnal hiányzik. Úgyhogy se nem aggódok annyira hatékonyságáért. Azt gondolom, hogy playmakingben fejlődött is, védekezésben is fejlődött, szerintem ez a Ja Morant egy majdnem kategóriával jobb játékos, mint tavaly az alapszakaszban, mert ugye a playoffban nagyon jó volt. Tehát, hogy ott azért látszott, hogy a Grizzlies rá tud támaszkodni. Bármi még nektek a Grizzlieshez?
Nekem az jutott eszembe, hogy mondj még egy olyan csapatot, amelyik küzd az első helyért a konferencián belül, és semmi félelme nincs az edzőnek azzal kapcsolatban, hogy ő ki fog próbálni 18 meccsen, majdnem 20 perces játékidővel egy Jake LaRavia-t, hogy megnézze, hogy figyelj, megnézzük, hogy használható ez a csávó. De nem nagyon tudsz ilyet mondani, és nem arról volt szó, hogy a Memphisnek volt egy magas pikje, hanem nekik ugye volt egy csomó pikjük, de nem túl magas pikjek ebbe a szezonba. 19. helyen húzták ki ezt a csávot, tehát nem arról van szó, hogy egy top 10-es pik, és akkor muszáj beraknod és megnézni, hogy mi van, hanem ők úgy érezték, hogy ezt probléma nélkül meg tudják tenni, és meg is tették, és nem is vallott teljes mértékben csődött egyébként LaRavia. Nyilván azt látjuk, hogy idén közel nem lesz a playoff rotációhoz, meg lehet, hogy a szezon második felében sem, de jól triplázott, nem hozott olyan nagyon hülye döntéseket, szóval ebből a szempontból is nekem különleges a Memphis, hogy semmelyik másik csapatról nem tudnám ezt elképzelni a ligában, hogy ezt megmerje próbálni. Nem az, hogy működjön tényleg, hanem hogy megmerje egyszerűen próbálni.
Nagyon-nagyon jó gondolat, és csak egyet érteni tudok. Én nekem még két apróság van itt a Memphis kapcsolatban. Szokásos, ahogy játszanak, tehát nem fogom felsorolni, hogy milyen jó támadó pattanózók. Tudjátok, kedves hallgatók, az elmúlt években ezt már annyiszor elmondtuk. Azt viszont elmondanám, hogy nagyon rosszul kezdett két olyan játékos, aki vagy hosszabbítást kapott, vagy új szerződést. Ugye Brandon Clarkról és Tyus Jonesról beszélek, és mind a kettő nagyon megérkezett most már. Tehát az elmúlt mondjuk 3 hétben már egy nagyon jó Tyus Jones és egy nagyon jó Brandon Clark állt a rendelkezésre a padról. És amikor ők ketten jönnek be a padról, akkor azért rossz dolgokra nem kell számítani, tehát működik a Memphis padja most már. Úgyhogy lassan levetköznek minden gyengeséget. Tomi, bármire reagálnál esetleg?
Röviden igen, még csak annyit, hogy ez a Bucks hasonlat szerintem itt Morantnél is, még abban a szempontból is ül, hogy Giannisnak is volt ilyen időszaka, amikor mindenáron be akarta fejezni a gyűrű alatt, pedig nem tudta, vagy nem engedték neki. Ő is beleszeretett már a triplájában egyszer. Aha. Szerintem ez is hasonló, és ez a LaRavia történet is olyan egy kicsit, hogy
Szerintem a Milwaukee, amikor Bud megjött, akkor gyakorlatilag szűk rotációval, egyféle játékkal, egyféle módon megpróbálta lehető legtöbb meccset nyerni alapszakaszban, ez azt hiszem két szezonon keresztül ment így. Meg is nyerték mind a két alapszakaszt, és lehet, hogy a Memphis most itt tart ebben a körforgásban. Nekik ugye ez még nem jött össze, most legyen egy nagy alapszakaszuk, és most itt nem érdekel, hogy a tizedik játékos hány percet kap, vagy mit tudunk meg róla. Majd megtudjuk, hogyha muszáj, vagy ha úgy hozza a helyzet, de mi most nem ezt célozzuk. Egyébként most ugye mennek még Denverbe, Phoenixbe, a Golden State-hez, és utána fogadják még egyszer a Phoenixet. Itt most azért még jöhet egy kisebb probléma, de én azért nem félteném őket egyébként. Főleg úgy mondom, hogy Bén még azért jönni fog előbb-utóbb.
Igen, azt mondják, hogy karácsonyra. Akkor én azt gondolom, hogy nagyjából így a műsorunknak a végére értünk, és Tomi, nagyon szépen köszönjük, hogy e 6 csapatnál is velünk tartottál, aztán majd valamikor tavasszal várunk újra.
Köszönöm, hogy itt lehettem. Sziasztok!
Én is köszönöm, hogy itt voltatom, és szia! Én pedig örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, hogyha esetleg nem jön neki karácsonyi adásunk, akkor boldog karácsonyt, de azért igyekezni fogunk Zolival, csak hogyha mégis úgy alakulna, hogy csak jövő héten találkozunk, akkor ezt így el akartam mondani. Illetve tartsatok velünk, és köszönjük szépen azt, hogy most is hallgattok. Remélem, hogy az előző adás, aminél volt egy ilyen kétnapi, kb. Másfél napig tartó probléma, már mindenki rájött, hogy most már hallgatható. Nem nálunk volt a probléma, hanem a streaming oldalnál, úgyhogy nem csak, hogy mossuk kezeinket, hanem örömködünk is afelett, hogy újra hallgatható. Ha valaki kiadta, akkor ezt mindenképpen pótolja, és hát minden jót kívánunk nektek. Sziasztok!
És ahogy a Gábor mondta, tőlem is boldog karácsonyt, ha addig nem találkoznánk. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.